Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Gyűjtő mai adásában az éteren keresztül a vendégem Révész Emese művészettörténész, az ELTE tanára, és a beszélgetésünk témája egy szabad egyetem, ami már március 3-án indult, és tart egészen meddig, Emese? Üdvözöl
május legvégéig, május 26-áig.
Uh-huh. Na hát akkor még rengeteg időnk van ezt élvezni, ami nagyon jó, mert jobbnál jobb előadások lesznek. A cím ennek a Szabad Egyetemi Előadás sorozatnak Művészet és Hatalom, ami így választások különösen nagyon izgalmas téma, de hát gondolom ennél lényegesen elvontabb módon lesz szó a témáról, ahogy itt a különböző előadókat és az előadás címeket nézem. Mesélj egy kicsit, Emese, hogy jött az ötlet egy ilyen címmel szabad egyetemi előadás sorozatot szervezni.
Hát először is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm, Kata, hogy beszélhetek erről a hallgatóknak. Az kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy munka összehozni egy ilyen előadássorozatot, de egészen fantasztikus, felemelő, revelatív élmény minden este ott lenni keddenként, és látni ezt a hatalmas érdeklődő tömeget, akik áradnak az előadásainkra. Hogy mi is az egésznek a koncepciója. Benne valami megmagyarázhatatlan oknál fogva működik egy ilyen népművelői hív, amivel a művészeti tudását szeretném hozzáférhetővé tenni a szélesebb nagy közönség számára is. Azt gondolom, hogy sokan vagyunk a szakmában művészettörténészként úgy, hogy tisztában vagyunk vele, hogy ez tulajdonképpen egy elit tudás. Ha tekintetben veszük, hogy az oktatásban is milyen kevés szerepet kap a középfokon épp úgy, mint általános iskolában, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy valamelyest nekünk magunknak is felelősségünk művészettörténészeknek, hogy ez a félelmetesen izgalmas területet, ami az elmúlt mondjuk 1-2 ezer év vizualitása, hozzáférhetővé, élvezhetővé tegyük a nagyobb közönség számára is. Ezen dolgoznak persze a múzeológusok is, meg a múzeumpedagógusok is, de valamelyest mi egyetemi oktatók is részt szeretnénk vállalni. Ugye az egész program mögött az ELTE bölcsészkarának művészettörténeti intézete áll, ami hát most már több mint másfél évszázada a hazai felsőfokú művészettörténész képzés legvára, legrégebbi intézménye, és tulajdonképpen ez a szerepünk az, ami predesztinál minket arra, hogy megnyissuk a kapuinkat. 3 évvel ezelőtt kezdődött el ez a vállalkozás, ami egyébként részben a korábban az Képzőművészeti Egyetemen folyt hasonló szabad egyetemek mintájára alakult, és első tavasszal a háború és a művészetek volt a téma, utána tavaly tavasszal a mitológia témáját jártuk körül, és idén pedig, hát bevallottan, egy kicsit kikacsintva az aktualitásokra, a hatalom és a művészet viszonya a téma. Az előadásról következőképpen épülnek föl. Ez a legszorosabb értelmében szabad egyetem, aminek a része az is, hogy a keddenként este 6-tól a Gólyavárban, az ELTE bölcsészkarának legnagyobb befogadású terében megrendezett előadások teljesen ingyenesek az érdeklődők számára. Olyannyira ingyenesek, hogy még regisztrációhoz sem kötjük a részvételt. Tapasztalataink szerint ugyanis semmilyen fennakadás nem jelent azt, hogy nincs regisztráció. Nagyszerű, kiváló közönségünk van ugyanis hétről hétre. És az előadásokat azt hadd mondjam el, hogy minden előadó ingyen tartja, tulajdonképpen valószínűleg társadalmi munkában, még azok is, akik nem az intézetünk nagyszerű előadói gárdájához tartoznak, hanem külső meghívotta. Tulajdonképpen valami hihetetlen hév működteti ezt az egész társaságot, mert ahogy mondtam, olyan felemelő ott lenni előadóként is, és látni ezt a sok érdeklődőt.
És egyébként tele vagytok ilyenkor? Tehát
Nem elviselhetetlen. Igen, azt hiszem, hogy bátran mondhatom, hogy attól nem kell férni, hogy nem kapnak ülőhelyet, azért ez egy több mint 300 helyes befogadó kapacitású tér, de azért szép jócskán vannak érdeklődők. Uh-huh. No, és ahogy visszatérjek a koncepcióra, én már korábban a Kézművészeti Egyetemen is úgy találtam ki ezt a tematikusan rendeződő előadás sorozatot, hogy mindig fogalmakra, hívó szavakra fűzzük föl az előadásokat. Ugye, ahogy mondtam, legutóbb volt a háború, a mitológia, most meg a hatalom. És fontos része ennek a sorozatnak, hogy minden előadást más előadó tart. Elsősorban azért a saját tanszékünk, a Művészettörténeti Intézet nagyszerű előadói gárdáját szeretnénk reprezentálni, de mindig meghívunk két-három előadót, ezúttal például a meghívottak között lesz András Edit, Mély József, Szerkai András, tehát a szakterületünk legkiválóbb kutatói és előadói, és az a cél, hogy minden előadást más tartson, és szabadon kószáljunk különböző korokban. Idén már kronológikus sorrendünk sincsen, viszont fontosnak tartjuk, hogy azt a színességét a művészettörténetnek, ami a középkortól, vagy az antikvitástól ívelően a kortárs művészetig jellemzi a művészettörténet gondolkodást, azt bemutassuk, korábban volt fotótörténeti előadás is, idén lesz több építészettörténeti is, tehát inkább a változatosságra törekszünk, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy előadóink kifejezetten törekszenek arra, hogy olyan előadásokat tartsanak, ami a laikus érdeklődők számára és jól követhető és élvezetes.
Mondd ezt nekünk egy-két címet, mert annyira beszédesek ezek az előadás címek.
Persze, ugye, ahogy mondtad, már három előadás lezajlott. Most kedden Veladics Márta, az intézetünk oktatója, a ráckevejei Savoyai kastélyról beszél majd, és azon keresztül a 18. századi nemesi reprezentációról. Aztán egy nagyon izgalmas kitekintés jön majd Távol-Keletre. Mecsi Beatrix szintén művészettörténész, a Távol-Keleti Intézet vezetője az ELTE bölcsészkarán, a korea művészetéről fog beszélni, amikor a történelem ketté vágta a festészetet, ez a címe a előadásának. Egyébként itt gyorsan még hadd mondjam el, hogy egyrészt az ELTE BTK oldalán is megtalálható minden előadás részletes leírásokkal együtt, másrészt pedig a valaki beköveti a Facebookon az ELTE BTK Művészettörténeti Intézet Facebook oldalát, akkor ott is a teljes programot is megtalálja, illetve minden héten önálló eseményben reklámozzuk a következő előadást. Uh-huh. Szóval szól egy Távol-Keletről, Koreáról, aztán Mély József jön, aki hát komoly szakértője a köztéri szobrászatnak, a doktori disszertációját is a szovjet sztálini éra köztéri szobrászatáról írta, és ezúttal is erről a sajátos műfajról lesz szó, de egészen a kortársügy ível majd az ő áttekintése, nagyon beszédes, megint csak az előadás cím, köztéri művészet az Instagram korába, és egészen a social media megjelenéséig foglalkozik ezzel a témával, úgyhogy pontosan azt a kérdést veti föl, hogy milyen relevanciája van ma a köztéri szobrászatnak.
Ebben elég jók vagyunk, nem? Mi magyarok a köztéri szobrászatban. Elképesztő mennyiségű mindenféle köztéri szobrunk van.
Ezek sok esetben azt látjuk, hogy szinte bármihez nyúlunk egyébként, mindennek megvan a maga aktuális olvasata. Van téma, aminek jobban, van téma, aminek kevésbé, de nyilván hogy ez a közép szobrászat az olyan, amiben mindenki rá tud majd kapcsolódni. Uh-huh. Igen. Aknai Katalin következik ezután, aki szintén tanára a Művészettörténeti Intézetben, és az ő előadásának a címe a propaganda konceptuális kiforgatása, abszurd groteszk, a propaganda morfológiájának használata. Tulajdonképpen gondoljanak csak Tóth Endre nagyon izgalmas plakátjaira, vagy posztereire, örülök annak, hogy itt lehetek, a Yes, No akciókra, az I'm Glad akcióra, hasonló konceptuális protestáló akciókról fog majd beszélni Kati. Nyilván, hogy ezek is olyan fellépések, aminek a 70-es években és a Kádár korban is, és még ma is van egy nagyon erős politikus áthallásuk. Egyébként az ő előadására egy nappal, vagy két nappal a választások után fog sor kerülni.
Hú, ez nagyon izgalmas akkor. Levezető.
Igen. Ezután Serkei András következik majd, aki az egyik meghívott előadónk a Moholy Nagy Művészeti Egyetemről érkezik, és ő elsősorban dizájntörténettel, építészettörténettel foglalkozik, és ezúttal építész pályákról fog beszélni a Horthy és a Rákosi korszakban, vagy pontosabban olyan pályákról, amik mind a kettőt kiszolgálták. És hát ugye ez a viharos, zivataros 20. századi magyar történelemnek egy jellegzetes problémája, hogy különböző hatalmi érák egyaránt kiszolgálnak. Kiszolgálni vagyunk kénytelenek. És ez a művészi életművekre különösképp rányomja a bélyegét.
Hát igen, azért vannak ennek ilyen nagyobb szabású nyomai Budapesten ennek az időszaknak, akár a Madács tér, hogyha most egy hirtelen gondolat kell. Igen. Például monumentális, igen, furcsa épületek.
Amennyire én tudom, Szerkőny András konkrét építészeti pályákon keresztül mutatja majd be ezt a kettősséget, ezeket a folytonosságokat, amik nem feltétlenül jelentenek törést egy építész életművébe, ami a látszólag egymástól vagy távoli hatalmi reprezentációkat is összeköti egymással.
Érdekes ez a szó önmagában, ez a hatalmi reprezentáció tulajdonképpen, hogy ez így mit jelent. Majd most, hogyha elmeséled a programokat, vagy akár most is megszakítva a programokat, ez hogyha fogalmat kell magyarázni, akkor ezt hogy magyaráznád? Hogy mit jelent az, hogy hatalmi reprezentáció? Nehéz, nem?
Hát én azt gondolom, hogy ha visszatekintünk több év ezred művészetére, azt látjuk, hogy a képzőművészet nélkül mozdulni sem tudtak a hatalmasok, és az anyagi jólétők, bázisok, potenciáljuk kifejezésére épp úgy használták, mint a manipulatív, agitatív céljaikra. Már ugye a rómaiak is elképesztően jók voltak ezen a téren, mind abban, hogy megmutassák a kiakadhatatlan anyagi forrásaikat, mind abban pedig, hogy a saját nagyságokat és nagyszerűségüket kifejezzék ki.
Vagy az erejüket.
Erejüket, így van, így van. Tehát erődemonstráció, manipuláció, agitáció, ezekre mind kiválóan használhatók a vizuális művészetek, gondoljunk csak a császárszobrokra, a palotákra, vagy akár arra, hogy a pénzeken keresztül hogyan jelentek meg ezek a hatalmi üzenetek. És ugye ez tulajdonképpen töretlenül folytatódott a nyugati művészetben, legyen az az egyház, vagy a világi hatalmasok, mindenki nagyon szívesen fejezi ki a saját nagyságát, tökéletességét és hatalmasságát a építészeten, szobrászaton vagy festészeten keresztül. Tehát a felhalmozás és megmutatkozás eszköztáráról van itt szó, amire ugye különösképp fel kell készülnünk, és készítenünk az ezt követő generációkat is, az a manipuláció, hiszen a képek azok kiválóan alkalmasak a manipulációra, ugye elég csak ma szerte néznünk a hirdető oszlopokon, és látjuk, hogy hogyan próbálnak pusztán a képek erejével érzelmileg manipulálni bennünket. Tulajdonképpen bőségesen van példatár arra, hogy a hatalom mikor és mire használja a képzőművészeteket.
Igen. És akkor van egy következő téma itt. Most, hogy így kifejtettük a hatalmi reprezentáció fogalmát részletesebben a mesében. Tatai Erzsébet.
Az ELTE Kutató Központból érkezik majd, hogy az általa olyan nagyon ismert nőművészet témájáról beszéljen, hiszen ugye ez is egy hatalmi kérdés, hogy a nők hogyan engedtek, nők hogyan léphettek be a kortárs művészet elitista szénájába, milyen művekkel, hogyan határozzák ott meg magukat, és hát tudjuk, hogy ezek a tendenciák különösen a 70-es évektől erősödtek meg. Tatai Erzsébet, Martha Rosler, Barbara Kruger, Drozdi Korsi, Nagy Kriszta művei kapcsán beszél majd arról, hogy a 70-es, 80-as években kibontakozó feminizmus hogyan határozza meg a nők szerepét a világban és a képzőművészetben. Tehát ez is azt gondolom nagyon aktuális és nagyon izgalmas kérdés.
És nem kevésbé Pócs Dániel témája, a hatalomportré, a Mátyás király arcképei.
Ebben az előadásban pedig Mátyás, megint csak ezt a szót fogom használni, hatalmi reprezentációjáról lesz szó. Hát tulajdonképpen, hogyha Mátyáskori művészetről beszélünk, akkor a fennmaradt töredékek legyenek azok szobrok, épületek, vagy akár könyvfestészeti alkotások, mind valamilyen módon arról szólnak, hogy Mátyás a maga hatalmi nagyságát és intellektuális fölényét demonstrálja általuk. És hát pont Pócs Dániel kutatásaiból is jól tudjuk, hogy a Korvinák fennmaradt festett kódexei tele vannak olyan jelképekkel, amelyek a megrendelőjük Hunyadi Mátyás uralkodására, uralkodói nagyszerűségére utalnak.
Hát azt hiszem, hogy olyan... ő nagyon profi volt Mátyás király ebben, mert olyan nyomot hagyott maga után, ami kitörölhetetlen, és több nemzet próbálja magáévá tenni valahogy egymással versenyt.
Ez félelmetes, hogy a stratégiát nagyon sokat nem változtak. Lehet, hogy ma már inkább plakátot használunk, és nem kódexeket, de az eljárás, a gondolkodásmód, a mechanizmus nagyjából ugyanaz. Hogy az ellenséget demonizáljuk, saját magunkat pedig idealizáljuk. A következő előadás pedig Endrődi Gábor előadása lesz majd. Pócs Dániel intézetünk igazgatója, Endrődi Gábor pedig szintén intézetünk kiváló középkor kutatója, és az ő előadása első Miksa és Albrecht Dürer kapcsolatáról fog szólni. Ugye ez azért egy érdekes téma, mert Miksa elsők között használt sokszorosított grafikát, tehát nyomtatott grafikát, konkrétan fametszeteket arra, hogy a saját uralkodói dicsőségét hirdesse, és erre nem más kért föl, mint kora egyik legkiválóbb művészi Dürert, és egyébként mellette még jó néhány más alkotó, többek között Adorfet is volt bent is, és általuk egészen félelmetes, mai szemmel is lenyűgöző monumentális dokumentális grafikai installációk jönnek létre. Van például egy olyan mű, amiből egy diadal kaput lehet kirakni a fametszetekből. Ezt Dürer tervezte, és mivel Miksának nem volt pénze igazi diadal évre márványból kifaragva, ezért csináltatott magának egy fametszetből, amit viszont a diplomatáknak is szépen összefűzve albumba oda lehetett adni reprezentatív udvari ajándékként. Tehát ez az előadás ezekről a különleges formákról fog szólni.
És akkor még egy utolsó van, hogyha jól emlékszem, igaz?
Egy utolsó előtti, május 19-én András Edit lesz a vendégünk, aki szintén az ELTE kutatóközpontból érkezett, és ő is kortárs művészetről fog beszélni, méghozzá olyan kortárs művészeti példákat volt, amelyek kifejezetten a hatalomkritikus, politikus munkák a világ legkülönbözőbb pontjairól, Moszkvától New Yorkon át Egyiptom, mit Haitiig, vagy akár a kubai régióig beszél majd ilyen művekről, amelyek azt is demonstrálják majd, hogy a művészetnek milyen ereje van. Megkockáztatom, hogy bizonyos esetekben történelmi sorsfordulókat tudnak elindítani megfelelően időzített művészeti akciók. És végül az utolsó előadásunk Fehér Dávid előadása lesz, aki egyrészt a KEMKI igazgatója, másrészt pedig a mi kutató, a mi művészettörténeti intézetünk tanára is. Ő pedig a hidegháború időszakába lép majd vissza, és ahhoz a korszakhoz kapcsolódóan beszél művészeti, politikai tartalmú művészeti megnyilvánulásokról, olyan művészek kapcsán, mint Atalai Gábor, Erdély Miklós, Hajas Tibor, Lakner László, Méhes László, Pauler Gyula, Kongó Gyula, és megint előkerül majd Tóth Endre neve. Látható tehát, hogy az előadás sorozat most egy kicsit jobban koncentrál a modern művészeti példákra, a 20. századi példákra, de eznek az is az oka, hogy az időben a közelmúlt művészete, különösen a magyar művészetben nagyon sok ilyen hatalomkritikus művészeti produktumot hozott létre.
Az a baj, Emese, hogy véget ért a műsoridő. Sajnos. Szóval hiába beszélgetnénk még, és mehetnénk részletekbe, sajnos most be kell rekesztenünk, de nagyon ajánljuk mindenkinek, hogy...
Még egy fontos dolgot mondhatok?
Igen.
Mert mindenki meg szokta kérdezni, hogy fölvesztük el az előadást.
Na, ezt akartam közben.
Igen. Videót. Mert sajnos nem. Két előadást tudunk csak fölvenni, kettőt vesz fel az egyetem, András Editőt és Pózs Dániel, de a többit nem. Tehát azért is érdemes eljönni, mert ezúttal valóban egy unikális és soha többet ilyen formában meg nem ismétlődő eseménynek lehetnek majd tanulni ezeken az előadásokon.
Egészen május 26-ig. És akkor a Facebook oldalán az ELTE BTK Művészettörténeti Intézetének pedig lehet tájékozódni a konkrét dátumokról, hogy mikor van egy-egy előadás, igaz?
Így van, nagyon szépen köszönjük a nyilvánosságot, és várjuk szeretettel az érdeklődőket.
Én pedig köszönöm Révész Emese művészettörténésznek, az ELTE BTK tanárának a beszélgetést. A műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gerepen Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.